Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Schillinger Gyöngyvért, jogászt, írót, vagy megfordítom most már, író, jogászt. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szia, én köszönöm a meghívást.
Nem véletlenül tettük ezt a cserétbe igazából, mert hogy alapvetően te jogász végzettséggel élted az életedet egészen addig, amíg hát a nagyobb szenvedélyednek nem hagytál teret, és nem írtál egy könyvet, aminek az a címe, hogy Rohadjon meg az összes, de hogy ez az első könyved, ami ugye most már a könyvesboltokban is kapható, hogy erről fogunk beszélgetni, meg az idevezető útról.
Rendben.
Nem is tudom, hogy mennyire volt egyébként mondjuk rögös, vagy mennyire volt mindig is az, hogy ez a te utad. Nekem valahogy az a hitem, hogy szerintem az ember mindig visszakerül arra a pontra, vagy arra az útra, ahova neki úgy igazából, ahol a helye van, ahol mennie kell, vagy ahová úgy tartozik.
Igen, én egyébként szerencsésnek mondom magamat, amiatt, hogy nekem tényleg van egy ilyen szenvedélyem. Tehát, hogy nem kell úgymond keresgélni, hogy mit csináljak, mivel fogom kitölteni az életemet, vagy értelmet adni az életemnek, hanem ez az írás, hogy ennek a fontossága tényleg szerintem már alsóban megvolt. Tehát írtam ilyen kis rövid történeteket, aztán nagyon sokáig naplót, de egyáltalán nem volt meg az önbizalom már felnőttként sem, hogy én majd írni fogok. Ugye írtam naplót, és akkor valahogy én a naplón keresztül mértem le, hogy én igazából milyen író is vagyok, vagy milyen szövegeket írok, és azt láttam, hogy rosszakat. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy én író lehetek bármikor. Ez egy olyan állam volt, amiről nem mertem álmodozni. Meg hát ugye szegény családban születtem, tényleg nagyon szegélyek voltunk, egyáltalán nem jött szóba, hogy én bölcsészkarra menjek. Tehát én bepróbálkoztam azzal, hogy én majd, nem tudom, esztéta leszek, és akkor a bátyám volt mondjuk valójában a családfő, és ő mondta, hogy hát szó sem lehet róla, és egyébként igaza volt, mert nem tudom, hogy miből éltem volna meg, mert aztán később még jobban bonyolódott az életünk, tehát már anyukámat is el kellett tartani, be sokáig anyagilag a bátyám szállt be, aztán ezt én vettem át anyagilag. Az öcsémet is támogatni kellett, meg az öcsémnek a gyámja is lettem, tehát olyan cifra dolgok jöttek azután, hogy jó döntés volt elmenni jogra, és ezt szerettem is, és az, hogy ezt szerettem, és mondjuk úgy, hogy ki tudtam benne magamat élni, úgy éreztem, hogy használom az agyamat, hogy ebben jó vagyok, kaptam jó visszajelzéseket. Tehát ez nagyon-nagyon sokáig elfette ezt az írás dolgot, de közben folyamatosan ott lappangott, meg persze olvastam is meg. Aztán nem is tudom, mikor kezdtem először teret engedni ennek a vágynak, vagy mi volt az az indító kis lendület. Hát már elmúltam 30 éves. Egyébként pont most néztem vissza a naplóba, vissza szoktam keresni, hogy 2017-ben már írtam a naplóba olyan szöveget, amit azért azzal az igénnyel írtam, hogy akár majd egyszer meg is jelenhetne. Tehát akkor már nagyon sokat dolgoztam jogászként, nehéz feladatokat csináltam, sok munkaórába dolgoztam, ugye a jogásság az nem az, hogy föláll az ember délután 5 órakor, persze vannak ilyen jogi állások is, de én nem ilyenekben dolgoztam. Szóval valahogy szerintem ez a kiégés, a terhelés, az, hogy megházasodtam és nagyobb biztonságban éreztem magamat. Az öcsém is elkezdett dolgozni, miután ezek a terhek kicsit lekerültek rólam, akkor engedtem tulajdonképpen annak, hogy valójában én írni szeretnék.
Menjünk egy picit vissza akkor a magánéleti részre. Az is nagy dolog akkor, így hallgatva ugye a te történetedet, hogy egyáltalán a jogásság is megadatott, ez a fajta indítatás, mert az is lehetett volna, hogy valahol félúton ugye hamarabb el kell menjél mondjuk dolgozni,
igen,
nem tudsz tanulni, nehéz. Igen. Nehéz ebből a közegből akkor, vagy nagyon sok olyan plusz tapasztalás, ami azért elég rögös út. És ez ugye nem csak téged, hanem mondjuk a testvéreidet is érinti, vagy a családot is érinti. Tehát, hogy amit a testvéred vállalt, a bátyád veletek, mondjuk azt te vállalod az öcséddel, és így tovább.
Igen, tehát egyébként anyukám mondta is, amikor így sokszor összevesztünk, hogy a mi családi helyzetünkben nagyon kevesen engedték volna meg azt, hogy én egyetemre menjek. Tehát, hogy ez minden tulajdonképpen egy nagy dolog, mert mondta, hogy elmentem volna egy szakmunkás képző, hogy tessék, nem tudom, 18 vagy 20 évesen elkezdjék dolgozni és pénzt keresni, úgyhogy ez hatalmas ajándék volt nekem, és igen, ezekben az években a bátyám segített minket anyagilag, enélkül nem hiszem, hogy ment volna. Meg egyébként elég jó ösztöndíjat kaptam, tehát van ez a Bursa Hungarika, ami ilyen jó tanuló, szegény diákoknak van, tehát ezt mindig megkaptam, az egyetemi ösztöndíjam is jó volt, meg hát időnként ilyen diákmunkákat is elvállaltam, meg hát az is szerencse, hogy a jogi kar, a jogászság az nekem bejött, úgyhogy igen, azért itt sok szerencsés körülmény volt abban, hogy úgymond nem ment tönkre az életem.
De a naplóból, egy naplóírásból hogy lesz egy valóságban is kézzel fogható könyv, ami a te abszolút gyermeked, kreativitásod eredménye is végre ott van?
Hát nekem ez egy nehéz, hosszú út volt. Tudom, hogy vannak olyan írók, nekem is van több olyan ismerősöm, aki már 20 évesen, vagy 20-as évei közepén egyszer csak kigördít magából egy regényt. Tehát, hogy én csodálattal nézek ezekre az emberekre, mert adott esetben ez a regény jó is. De azért ehhez önbizalom kell. Tehát egy regényt szerintem nem lehet úgy megírni, hogy talán sikerül, talán nem, muszáj sikerülnie, muszáj megírni. Tehát, hogy ez az alap lelki beállítottság, amivel az ember elkezd egy regényt írni. És hát amikor naplót írtam, ebből semmi nem volt meg. Pláne, hogy nagyon sokáig úgy írtam naplót, hogy nem irodalmi igénnyel, egyszerűen csak azért, hogy legyen nyoma az én életemnek, hogy egyébként nagyon sokat felejtek. Tehát nem tudom, hogy ez a gyerekkoromból adódik-e, hogy nagyon kevés dolgot jegyzek meg. Sokszor visszanézem a naplót, és onnan tudom, hogy mi történt velem egyébként. Nem emlékszek rá, hogy le van írva a naplóba, tehát ezért írtam naplót. És akkor ugye úgy tűnik, hogy most, hogy visszanézem, hogy 2017-ben már voltak ilyen gondolataim, hogy akár írhatnék is, hogy talán már megértem erre, mert azért a napló, bármennyire azzal az igénnyel írja az ember, hogy emlékezzem, ez valahogy mégiscsak szövegpróbálkozás, meg le tudja mérni magát rajta az ember, hogy hol tart szövegalkotásban, és akkor egy idő után azért én úgy gondoltam, hogy talán már megpróbálhatnám, és akkor elkezdtem írószemináriumra járni, ugye Kukorelli Endre írószemináriumára, de akkor is még évekig nem mertem beküldeni folyóiratokba a szövegeket, és akkor hiába bíztattak, egyszerűen nem éreztem úgy, hogy elég jók a szövegeim, meg nem is csak az, hogy elég jók a szövegeim, hanem hogy az én életemben ez megadatik, hogy író legyek. Tehát, hogy annyira úgy érzem, hogy nem erre voltam predesztinálva, hanem arra, hogy nekem rossz életem legyen. Tehát szerintem ezt sokan érzik úgy, akik nagyon-nagyon nehéz családból érkeznek, hogy nekik ez nem alapvető, hogy sikerülni fog valami álmukat megvalósítani. Úgyhogy nagyon sokára küldtem be szöveget, és akkor az első szövegekre visszautasítást is kaptam, ami hatalmas visszavetés volt. Valójában nem az írásban, hanem az önbizalomban, mert az írás tekintetében meg még jobban felszívtam magam. Oké, én ennél jobbat, meg még jobbat fogok írni. És akkor ez tulajdonképpen ezek a visszautasítások összecsúsztak azzal, hogy én megint elkezdtem nagyon sokat dolgozni egy ügyvédirodának, egy olyan igazi nagy ügyvédirodának, ahol nagy ügyek vannak, versengés is adott esetben a nagy ügyekért, elvárják a túlórát, stb. És akkor ott volt egy nyár, amikor nem dolgoztam, amikor kivettem fizetés nélküli szabadságot, és akkor írtam meg egy novellát, ez a Bőr alatt című novella, ami aztán megjelent a Jelenkorban, és akkor utána sokáig novellákat publikáltam, és akkor én úgy tekintettem magamra, mint novellaíró, akinek majd egyszer novellás kötete lesz. Aztán szülés után kezdtem el kicsit más szövegeket írni, hosszabbakat, tehát hogy az addigi 12-16 ezer, 18 ezer karakteres szövegekből ilyen 30 ezer karakteres szövegek lettek, és egyszer csak azt éreztem, hogy nem tudom lezárni ezeket a 30 ezer karakteres szövegeket sem, hogy ezeket még szeretném folytatni. De közben meg ugye semmilyen tapasztalatom nem volt abban, hogy hogyan lehet mondjuk egy karakter életét vagy cselekményét bonyolítani, hogy abból egy regény legyen, de akkor ott írtam egy olyan novellás kötetet, amiben hosszú, lazán összefüggő novellák voltak. És ez az a bizonyos kézirat, ezt már így többször elmondtam, hogy így kidobtam, de hát idézőjelben kidobtam, mert ott áll a gépemen, és utána következett ez a bizonyos dolog, hogy én akkor felszívom magam, és akkor én most írni fogok valami jót. Az nem megy, hogy lazán összefüggő szövegeket fogok írni sok karakterrel, hanem itt igenis vannak karakterek, amik kiemelkednek a többi közül, amik sokkal érdekesebbek, és inkább rájuk koncentrálva olyan feszesebb, koherensebb szöveget fogok írni. De bátorság, idő, ezek kellenek hozzá.
A bátorságot és az önbizalmat megemlítetted most az előbb. Nekem meg az jutott eszembe, hogy neked ezek megvannak? De ezeknek a birtokában vagy? Mert aki nehéz családi helyzetből jön, vagy nehéz körülményekből jön, általában pont ez a biztonságérzet, önbizalom, magabiztosság, önértékelés, azok a pontok, ahol talán a legnagyobb hiátusokat éli meg egy gyermek, és aztán ezekkel fog felnőttként is dolgozni. Vagy ezen fog majd dolgozni, hogy ezen tudjon javítani. Nyilván ez nem minden esetben van így, de azért a nagy többségben jellemző.
Hát, az önbizalom az egy olyan dolog, amit mondtad, hogy dolgozni kell. Szerintem ezen egy olyan embernek, mint nekem, élete végéig dolgozni kell. Tehát, hogy én egész biztosan nem fogok arra, úgy gondolom arra a pontra eljutni, ahol valamiféle megelégedettséget, vagy olyat érzek, hogy na ez, tehát én most már nem vagyok egy senki, mert az egy dolog, hogy ír az ember egy regényt, aminek lett is valamekkora sikere, de attól én még ugyanez a szorongó, önbizalomhiányos valaki vagyok. Ugye mondtam az elején, hogy az egy szerencse, hogy az írás nekem ilyen fontos, mert ha van az embernek egy ilyen szenvedélye, ezt tudja úgy gondolom az önbizalomhiány falát átütni. És akkor még az önbizalom hiányból, ami fakadhat, ugye az a becsvágy. Tehát itt azért így sok minden keveredik, a bátorság, önbizalom hiány, kisítőség, becsvágy, amik mintha ellentmondó fogalmak lennének, de közben egész nyugodtan ezek megférnek egy emberben. Tehát a jogásságom is valahol az én becsvágyomat szolgálta. De mivel önbizalom hiányos is voltam, ugye a becsvágyal, ugye a becsvágy által én nagyon sokat dolgoztam, és jól kaptam jó visszajelzéseket, de mivel valójában nincsen önbizalom hiányom, ez az a kis átmeneti önbizalom, amit összetudok kaparni, ez nagyon könnyen sérülni tud. Tehát mondjuk kapok egy negatív visszajelzést, vagy eltűnnek a pozitív visszajelzések. Tehát úgy éreztem, hogy ezek tartanak életben, és ez a mai napig így van. És ez az a bátorság, amit össze kell szednem az írással, az nem azonos azzal, hogy én összeszedek önbizalmat, mert az önbizalom az inkább az én személyes életemre vonatkozik, mondjuk arra, hogy ide elmerek jönni, és felveszik a hangomat, felveszik az arcomat. És akkor ehhez mondjuk nekem minden kis önbizalmat össze kell kaparni. Az íráshoz viszont ugye ez a szenvedély kell, meg a bátorság, hogy lehet, hogy el fogok bukni, de nekem ezt muszáj megpróbálni, és az az érzés, hogy ennek muszáj sikerülnie, mert ez sokkal fontosabb, mint én.
Miről szól a Rohadjon meg az összes? Elmondtad, hogy tulajdonképpen milyen technikával és milyen gondolatokkal alkottad meg. Elmondtad, hogy gyakorlatilag a naplók azok, amik elindítottak ezen az úton. Mit akartál elmondani a könyvvel? Mi az, ami mások is megértenek és a sajátjuknak tudnak érezni? Szerintem nagyon sok könyvnek az a titka, hogy az emberek, akik olvassák, azok értik, hogy mit akart a költő mondani, vagy hát mire gondolt.
Ha egy szóban kellene válaszolni, ez nem lesz túl vonzó, mert a szenvedésről szól, arról a törekvésről, hogy hogyan lehet megszabadulni a szenvedéstől. És azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy egyáltalán létezik-e olyan ember, akinek egyáltalán nincsen szenvedés az életében, úgy gondolom, hogy nem. És el akarjuk érni azt az állapotot. Hanem nyilván a boldogság állapotát, de legalább hogy megszabaduljunk a szorongástól, a fájdalmaktól, a dűtől, és elérjünk egy ilyen elégedettebb állapotba, hogy jobb legyen az életünk. És akkor ezért gondolom, hogy igazából mindenkihez tud kapcsolódni, de azért a főszereplők elég speciális helyzetben vannak, tehát hogy ők mondhatjuk úgy, hogy talán főleg Olga az átlagosnál kicsit többet szenved, mert ő egyke, az apja korán elhagyta őket. Külföldre költözött, ahonnan jött is, ugye az anyukája alkoholista, a családban széthúzás van, tehát szétesett a család. Az anyukája azáltal, hogy alkoholista, ugye eléggé szétesett a személyisége, tehát hogy folyamatosan próbálja rombolni Olgát, aminek egyébként nem feltétlenül van tudatában, nem feltétlenül gondolja azt, hogy ő bántja a lányát, hiszen nem egyszer próbál közeledni hozzá, hogy mutassa meg a mennyasszonyi ruháját, mutassa be neki a bánkot, a vőlegényét, de mégiscsak egy nagyon-nagyon romboló bántó anyáról van van szó, ami ugye azt az érzést okozza talán Olgában, hogy ő rettentően kevés, hogy vele valami baj van, és akkor ugye felmerülnek ilyen mentális problémák is a regényben, de az nem derül ki valójában, hogy Olga egy egyszerűen idézőjelben értve egy szorongó ember, akinek ki kell nőnie magát, vagy neki ténylegesen van egy mentális problémája, mert aztán elkezd ezt azt szedni. Tehát Olga egy ilyen nehéz hátterű ember, aki azzal is küzd, hogy jó szeretne lenni, jó ember szeretne lenni, jobb ember szeretne lenni, de közben vannak egészen agresszív gondolatai is. De közben ott van a bánk, a vőlegénye, aki nagyon szereti őt, akit valószínűleg ő is szeret, bár hogy a szeretetének a mértéke, ez a kötődés milyen erős, ez sem teljesen egyértelmű a regényből. Tehát itt van ez a bánk, de úgy tűnik, hogy mégis nagyon nehéz elköteleznie magát. És akkor ott van az anyja, akivel kapcsolatban borzalmas, de időnként arra is gondol, hogy bárcsak meghalna. És akkor kiderül, hogy lehet, hogy neki gyógyszert kell szednie, hogy aztán pláne ő egy ilyen hibás ember. Elkezdi szedni a gyógyszert, és akkor nem úgy szedi, ahogy előírják, és akkor tehát egy csomó minden felerősíti benne azt, hogy vele valami baj van. És akkor a munka által próbál valamiféle szerepet adni saját magának a saját életében, nem is tudom, hogy ez a jó kifejezés, próbál magának értelmet találni, vagy egy olyan feladatot, amiben ő megmutathatja, hogy egy jó ember, egy értelmes ember. És ez a rohadjon meg az összes, ez leginkább a családra vonatkozik. Tehát ott a regényben Olgánál újra meg újra visszajön, hogy miért is hagyta el őket az apja, mikor hagyta el, miért nem tartja vele a kapcsolatot, mi van vele, ő egyáltalán az apja? Tehát, hogy még ez is fölmerül, tehát tele van titkokkal, ilyen homályos dolgokkal az ugye az ő családi háttere, meg hát ugye az anyukájára vonatkozik. Tehát úgy érzi, hogy ebből ő úgy tud kitörni, úgy tudja saját jogán élni az életét, hogyha ők megrohadnak, és akkor itt a megrohadást azért nyilván nem szó szerint, meg nem egy dühös elmondatként kell értelmezni, inkább egy ilyen keserűségként, hogy jó, akkor mindegy, nem érdekel ki az apám, jó, akkor az anyám alkoholista, nem érdekel, én leveszem róla a kezem, csak pénzt fogok neki utalni, ott rohadjanak meg, ahol vannak, és akkor majd nekem jobb lesz az életem. Ez az elképzelése valahol Olgának, és ez az elképzelése Balázsnak, és aki egyébként teljesen más személyiség, de azért ott is van egy nagyon erős anya, akinek nagyon erős elképzelései vannak arról, hogy hogy kell kinézni a családnak, hogy kell vinni a családi vállalkozást, és ebben a vállalkozásban milyen szerepe van Balázsnak. És akkor ott van egy testvérviszá is, tehát a Balázsnak van egy bátyja, Karesz. Annyira régen írtam a könyvet, el réginek tűnik, hogy néha gondolkodnom kell dolgokon, nevekem. És akkor ott van egy testvérviszá is, hogy most akkor az anyakit is szeretett jobban, ki a jobb képességű, kinek milyen szerepet szánt. Ráadásul ugye a Balást azt ki is tagadta az anyja végrendeltéből, ami így az ilyen utolsó szeméthúzás az anyától, egy anyától. Nekem sajnos van olyan ismerősöm, akinek az alkoholista anyukája, az összes vagyonát elajándékozta életében, hogy a lánya ne kapja meg, tehát hogy ez egyszerűen egy olyan borzalmas fájdalom, amit ráadásul Balázs be sem mer vallani magának, ami az ő egyébként is komoly karrier törekvéseit még jobban felturbózza. Tehát neki is úgy van, hogy jól van a családi vállalkozással együtt, csak ott rohadjon meg, de nekem jobb életem lesz, én jobb vagyok, mint amilyenek ők.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Csilingel Gyöngyvér író jogász a mai vendégem. Most egy pici szünetre megyünk, de nem menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.